Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Magyar kutatók találtak hotspotot a betegséget okozó fehérjéken. A magyar kutatók az együttműködő amerikai, angol, lengyel, osztrák és szlovén csoportokkal közösen bizonyították, hogy a Spot Explorer technológia nem csak a már ismert gyógyszerek által célzott fehérjéken működik, de sikeresen alkalmazható új, betegséget okozó fehérjéken is. Segítségével a leukémia új gyógyszeres kezelését ígérő és a koronavírus fertőzésben szerepet játszó fehérjék hotspotjain is jól kötődő molekulákat azonosítottak, ami a gyógyszerek kifejlesztésében is jelentős előrelépés lehet. Keserű György Miklóssal az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Természettudományi Kutatóközpont gyógyszerkémiai kutatócsoportjának vezetőjével, az MTA levelező tagjával beszélgettem. Esetünkben mit nevezünk hotspotoknak?
Hasonlóan az internetes elérésben, az internetes kommunikációban alkalmazott hotspotokhoz, a betegséget okozó fehérjék esetében is beszélhetünk ilyen úgynevezett hotspotokról. Ezeknek a fehérjéknek azon elemei, azon helyei, amelyek a legnagyobb valószínűséggel képesek molekulát befogadni. Ennek azért van jelentősége, mert a gyógyszerek hatékonyságához szükséges az, hogy a gyógyszer molekulák a betegséget okozó fehérjékkel közvetlen kölcsönhatásba kerüljenek, és ennek a legnagyobb valószínűsége az úgynevezett hotspotokon valósulhat meg.
Alapvetően milyen betegségekről beszélünk ebben az esetben?
Mi abból indultunk ki a kutatásaink során, hogy az evolúciós elv értelmében az emberi szervezetben előforduló fehérjék, azok arra specializálódtak, hogy az emberi szervezetben keletkező nem fehérje természetű jelző molekulákkal kölcsönhatásba tudjanak lépni. Na most tekintettel arra, hogy az emberi szervezet által tervezett jelző molekuláknak a száma az nem végtelen, ezért mi arra következtettünk, hogy az ezeket felismerő fehérjék úgynevezett hotspotjai sem mutathatnak végtelen változatosságot. Ebből kiindulva egy nagy adatbázisban vizsgálódtunk, ahol több mint 3500 különböző fehérje szerkezetét azonosítottuk, amelynek ezen az úgynevezett hotspotján van kismolekula, jelzőmolekula szerű vegyület kötődve. És azt állapítottuk meg, hogy ezeknek a kismolekuláknak a kötődési mintázata, a kötődési konfigurációja a különböző fehérjékhez hasonló. Tehát a mi esetünkben ez úgy történt, hogy a több mint 3500 fehérjét vizsgáltunk meg, és azt tapasztaltuk, hogy mindössze 425 féle kötődési konfiguráció valósul meg, ami annak köszönhető, hogy bizony ezek a hotspotok, ezek evolúciós értelemben, ezek konzerválódtak.
Ez a bizonyos 425 féle kötődés, ez nem feltétlenül jelent 425 különböző féle betegséget. Egy betegség többféleképpen is kötődhet?
Valóban nem jelent különböző betegségeket, mivel mi nem magukat a betegségeket támadjuk, hanem a betegségek hátterében álló rendellenes fehérje működést próbáljuk meg helyrehozni. És ezeknek a fehérjéknek a működése során bekövetkező óros változások okozzák tulajdonképpen a betegséget. Tehát, hogyha a betegséget gyógyítani szeretnénk, akkor az a feladatunk, hogy a betegséget okozó fehérje rendellenes működését megakadályozzuk. Ezt úgy tudjuk a leghatékonyabban megtenni, hogyha ennek a fehérjének a hotspotjával alakítunk ki kölcsönhatást. A mi eredményeink azt mutatták, hogy ehhez nem kell végtelen számú kölcsönhatási mintázatot megvizsgálni, hanem mindössze ez a 425 darab mintázat elegendő lesz ahhoz, hogy szinte bármilyen a betegséget okozó fehérje esetében találjunk olyan molekulát, amely az adott fehérjének a hotspotjához kötődik. Erre néhány példát is közöltünk a most megjelent Nature Communications cikkben. Először a pszichiátriai betegségekben kulcs szerepet játszó szerotonin receptorokkal foglalkoztunk, és itt az úgynevezett Spot Explorer technológia segítségével sikerült az elmúlt 70 évben azonosított gyógyszerek által megvalósított mintázatoknak mintegy a 70%-át reprodukálunk. Ez egy nagyon jó eredmény, hiszen gondolja el, ezt alig több mint néhány hét alatt értük el. Ezt követően mentünk tovább az ennél rázósabb gyógyszercélpontokra. Ezek részben olyan betegségekhez kötődnek, amelynek jelenleg nincsen hatékony gyógyszere, másrészt pedig olyan egészen új megbetegedésekre, mint akár a COVID-19 fertőzés. Az egyik jelenleg terápia nélküli, vagy nem megfelelő hatékonysági terápiával rendelkező betegség, a leukémiának egy formája, a csontvelő eredetű akut leukémia. Ennek egy ezzel a betegséggel összefüggésbe hozható fehérjéhez is találtunk ezzel a technológiával a hotspoton kötődő molekulák, de a nem olyan régen feltűnt, alig egy másfél éve feltűnt COVID-19 fertőzést okozó vírus két fehérjéje ellen is találtunk ezzel a technológiával molekulák, amelyek további optimálást követően eséllyel fejleszthetők gyógyszerre.
A kapcsolódási pontok egy adott betegségen belül is lehetnek eltérőek. Hogyan lehet így gyógyszert készíteni? Hogy néz ki ez a gyakorlatban?
A kapcsolódási pontok valóban eltérőek lehetnek, hiszen általában egy betegségnek a hátterében nem feltétlenül egy darab fehérje kóros működése áll. Ezzel a Spot Explorer technológiával ezzel képesek vagyunk az emberi szervezetben előforduló fehérjék nagy részére olyan racionális kiinduló pontként szolgáló molekulát találni, amely biztosan kötődik az adott fehérjének a hotspotjához, és ezáltal teljesíti azt a kritériumot, hogy belőle nagy valószínűséggel gyógyszermolekula fejleszthető. Na most, hogyha egy betegségnél több ilyen lehetséges fehérje is van, akkor célszerű ezek mindegyikét megcélozni, akár ezzel a technológiával, akár más megközelítéssel, és aztán a gyógyszerfejlesztés további stádiumában, illetve a klinikai vizsgálatok során igazolható, hogy melyik az a mechanizmus, amely a leghatékonyabb megoldást jelenti az adott betegséggel szemben.
Merre folytatódnak a kutatások, hogyan tovább?
A következő lépésben a kidolgozott Spot Explorer technológiát további betegséget okozó fehérjék ellen kívánjuk felhasználni. Elsősorban onkológiai irányban dolgozunk tovább. Az onkológiai betegségek közül számos olyan megbetegedés van, amelynek még jelenleg nincsen hatékony terápiája. Úgy gondoljuk, hogy a Spot Explorer technológia segíthet ezekhez a fehérjékhez olyan molekulákat találni, amelyekből később hatékony gyógyszer fejleszthető.
Sigma, a holnap világa.
Az ELTE pedagógiai és pszichológiai kara és a Semmelweis Egyetem kutatói innovatív módszerrel a mély agyi területekből monitorozással nyert információk segítségével vizsgálták a REM alvás szakaszait. Eredményeik megerősítették, hogy a REM fázisban is vannak ébrenléti periódusok, vagyis az alvásunk összetettebb, mint eddig gondoltuk. Simor Péterrel, az ELTE PPK egyetemi adjunktusával beszélgettem.
Ha az embert kívülről nézzük, akkor az alvás egy ilyen elég egységes állapotnak tűnik, mozdulatlan, vagy legalábbis többé-kevésbé mozdulatlan, nyugodtan fekvő, egyenletesen légző embereket látunk, és amikor felébrednek, akkor viszont nagyon markánsan eltérő állapotba kerülnek. Ugyanakkor, hogyha műszeresen vizsgáljuk az alvást, és legtöbbször ezt alvási EEG segítségével tesszük, akkor azt látjuk, hogy az alvás egy nagyon sok különböző állapotot, és illetve ezeknek az állapotoknak a váltakozását magában foglaló tudatállapot, azt mondjuk mondani, hogy nagyon heterogén, nagyon sokféle. Amikor elalszunk, akkor először az alvás első szakaszába lépünk, ez már más, mint a nyugalmi ébrenlét, szendergésnek szoktuk ezt nevezni, ilyenkor időnként álomképeket látunk, egy picit még az ébrenléti gondolatok összekeverednek, a valóság összekeveredik a képzelettel, és ezt követik az egyre mélyebb alvás szakaszok, amelynek során a környezet ingereit fokozatosan kizárjuk. És körülbelül olyan 90-100 perc múlva jutunk el az első REM fázisba, az alvás gyors szemmozgásos szakaszának nevezett állapotába, és akkor zárul egy ciklus. Egy 8 órai alvásat körülbelül olyan 4-5 ilyen cikluson megyünk rá.
Említette az EEG-s méréseket, önök hogyan vizsgálták az alvást?
Általában alvás laboratóriumokban szoktuk az alvást vizsgálni. Ez úgy néz ki, hogy a vizsgálati személyben a laboratóriumunkban mi elalvás előtt ráteszünk a fejére elektródákat, amelyek az agy elektromos tevékenységét hivatottak mérni, és azután egy kényelmes hálószobában, ami a laboratóriumunk, elalszik a személy, míg mi a másik szobából, az asszisztensi szobából közben is látjuk az ő agykérgi tevékenységét. Egyre több olyan lehetőség áll rendelkezésünkre, aminek keretében még mélyebbre is láthatunk. Ugye az alvási jelgy, amiről most beszéltem, ez a leggyakoribb, úgymond standard eljárás. Ilyenkor azt mondanám, hogy tulajdonképpen ilyen madártávlatból látjuk az agy működését, mint hogyha mondjuk egy várost néznénk a repülő ablakából, vagy akár néha még magasabbról is. Ilyen általános dolgokat láthatunk, sok mindent lehet ezekkel az adatokkal is csinálni, de az agynak mélyebb területeiről jövő aktivitás mintázatokat így nem tudjuk elemezni. És ebben a vizsgálatban, ami a legutóbb megjelent, és a Zoikitivel, az Országos Idegtudományi Kutatóintézettel együttműködésben végeztünk kutatásokat, epilepsziás betegeket vizsgáltunk, akiknek az agyában beültetett elektródák voltak. Ezek elsősorban az epilepsziás betegségük kezelésére szolgáltak, de a műtét után az eszköz beállítása szükséges egy-két nap során, éjszaka is mérhettünk aktivitást, egy mélyebben fekvő struktúra működését figyelhettük így meg, amire nagyon ritkán adódik lehetőség az alváskutatásban.
Mit mutattak ezek az adatok? Mennyivel tudunk most többet az alvásról és az agyról?
Mi elsősorban az alvásnak ezt a paradox REM szakaszát vizsgáltuk. Miért paradox alvás a REM fázis? Azért nevezik így, illetve nevezték így, amikor először felfedezték Lyonban, még egyébként ugyanabban az évben fedezték a Chicagóban is. A chicagói kutatócsoport arra lett figyelmes, hogy ezekben az időszakokban úgy tűnik, hogy nagyon élénken működik az elménk. Ha az embereket felébresztjük, akkor az esetek 90%-ában élénk álmokról számolnak be. A francia kutatócsoport meg arra hívta fel a figyelmet, ők macskákon végeztek vizsgálatokat, úgyhogy álmokat annyira nem tudtak gyűjteni, de arra hívták fel a figyelmet, hogy amikor ez az intenzív aktivitás van az agy szintjén, a kéreg szintjén, ami az ember esetében ugye egyértelműen álmokat is eredményez, akkor közben a testünk az teljesen bénán pihen. Tehát olyan szinten ernyett állapotban van a kéregből, az összkéregből jövő parancsok, amelyek például a mozgásokat eredményeznek ébrenet során, nem jutnak el a légnakokig, és azt mondhatjuk, hogy egy nagyon éber agy fekszik egy teljesen bénult testben. Ez lenne ez a paradoxon. És miért az állapotot vizsgáltuk? Mi egy kis elhanyagolt területe, még mindig az alváskutatásnak, bár azért több kutatócsoport is foglalkozik ezzel az alvás szakasszal, és mi kifejezetten ezt a szakaszt vizsgáltuk. Amit mi leginkább tanulmányozunk, az ennek a szakasznak is a sokfélesége, heterogenitása. Tehát úgy tűnik, hogy még amikor ebben a REM fázisban vagyunk, akkor is legalább két eltérő állapot váltakozását figyelhetjük meg. Az egyik szerepe véleményünk szerint az, hogy tulajdonképpen lecsatlakozzunk a külső környezetről még jobban, és elmerüljünk a belső folyamatokban, amelyek az emlékeinkkel, az érzelmeinkkel, belső rendszerek működtetésével kapcsolatosak. Ugyanakkor időnként, és ez lenne a másik állapot, mégiscsak nézzük meg, hogy mi van odakint. Figyeljük egy kicsit meg a környezetünket, és valamilyen szinten elemezzük és értékeljük azt, hogy mennyire biztonságos ez a környezet, mennyire fenyegető, alhatunk-e tovább, vagy fel kell-e ébrednünk, és rögtön mondjuk cselekednünk, mondjuk elmenekülnünk a helyről, azért mondok ilyen kis abszurdnak ható dolgokat, hiszen nem mindig alattunk kényelmes hálószobákban. Az alvás tulajdonképpen a természetben egy veszélyes cselekedet, egy veszélyes viselkedés, ennek ellenére mégis a legtöbb időn így űzi ezt. De ehhez ki kellett fejleszteni olyan mechanizmusokat, hogy annak ellenére, hogy eléggé kiszolgáltatottak és sérülékenyek vagyunk ebben a passzív helyzetben, mégiscsak valamennyire figyeljük azt, hogy odakint mi történik, hogyha felmerül valamilyen veszélyhelyzet, akkor tudjunk erre megfelelően reagálni.
Mi minden zavarhatja meg az alvásunkat, mondjuk egy ideális esetben, tehát amikor a saját otthonunkban, a saját ágyunkban alszunk, akkor sem mindig alszunk jól. Miért?
Az, hogy jól alszunk, az egy nagyon rág és ilyen szubjektíven és objektíven is definiálható fogalom. Általában az, hogy nem alszunk jól, az a mi szubjektív élményünk, és ez rendkívül fontos. Többnyire ez azt tükrözi, hogy gyakran vannak megébredéseink, vagy nehezen alszunk el, vagy bármilyen kis neszre is felébredünk. Ha ilyen nagyon sokszor ébredünk fel, akkor ezt már általában szubjektíven is megéljük, főleg, hogyha utána nehéz visszaaludnunk. Semmiképp nem az a jó alvás, ha nincs soha megébredés. Tehát az az előző mechanizmus, amit egy kicsit így szemléltetni próbáltam, az is azt sugallja, hogy a jó alvás az tulajdonképpen magába hordozza a készenléti állapotot is. Tehát a jó alvás az az, amikor le tudunk csatlakozni a környezetről, de közben ugyanúgy képesek vagyunk még figyelni is, és megfelelően illeszteni az alvásunkat a környezeti kihívásokhoz. Tehát ha például olyan neszek vannak, amelyek tulajdonképpen lényegtelnek, akkor ne ébredjünk fel. Ha viszont olyanok, ami mondjuk úgy tűnik, hogy tényleg fontosak, mondjuk valaki, ami nevünket mondja, vagy mondjuk a gyerek sírást halljuk a másik szobában, akkor ébredjünk fel. És ettől még ez az alvás jó, sőt, ekkor jó az alvás. Az alvás akkor válik rosszá, még a kényelmes hálószobában is, hogyha a nem fontos ingerekre, a lényegtelen ingerekre is mindig megébred a rendszer. Tehát olyanokra, amelyekre elvileg nem kéne. Vagy nagyon nehéz tulajdonképpen kizárni ezt a külső környezetet. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a mechanizmus, ami egy ilyen természetes környezetben kifejezetten hasznos, hogy odafigyelünk a külső ingerekre, hogy a nem úgy kiszolgáltatott alvásunkat tudjuk biztosítani, az túl érzékenyé válik, túl szenzitívé a külső ingerekre, és bármitől felébredünk, illetve nem tudjuk elengedni a külső információt.
Tudjuk-e, hogy mitől függ, hogy emlékszünk-e az álmunkra, vagy nem, amikor felébredtünk?
Erre nagyon sok válasz van, tulajdonképpen úgy tűnik, hogy elég sok mindennek kell teljesülni ahhoz, hogy emlékezzünk, és igazából az a furcsa, hogy időnként emlékezünk, mert a legtöbb esetben igazából elfelejtjük. Ebben azért vannak egyéni eltérések, vannak olyan emberek, akik minden reggel emlékeznek az álmaikra, és van olyan, aki azt mondja, hogy ő egy éve nem álmodott semmit. De ha belegondolunk, hogy az az illető, aki azt mondja, hogy ő minden reggel emlékezett az álmára, és tényleg képes egy körülbelül 3-4 percnyi álom emléket előhívni, ő is tulajdonképpen olyan 4,5 órát álmodott egész éjszaka, és ebből maradt meg néhány percnyi. Tehát igazából ami a szabály, az az amnézia az álmokra, a felejtés, és ez alól néhány ember kivétel, de olyan értelemben, hogy egy picire emlékszik. Most ahhoz, hogy emlékezünk az álmainkra, ahhoz úgy tűnik, hogy nagyon sok mindennek kell teljesülnie. Az egyik az, hogy többnyire olyan szakaszból kell ébredni, ami például kedvez az álmok létrejöttének, és ilyen a REM fázis, vagy a sekélyesebb alvás szakaszok. Ha ezekből ébredünk, ezekből ébreszt minket a vekker, akkor könnyebben fogunk álmokat felidézni. És ez sem mindig teljesül. Tehát előfordulhat, hogy ha mesterségesen ébresztjük magunkat, akkor mondjuk egy mély alvásból ébredünk fel, amelyből nagyon nehéz álmokat felidézni. A másik pedig az, hogy mennyi ideig vagyunk ébren az ébredés után. Ha rögtön visszaalszunk, akkor ezek a törékeny álomemlékek nem fognak megszilárdulni. A harmadik pedig az, hogy mit csinálunk, amikor felébredtünk. Ha rögtön elkezdünk tenni, venni és a mindennapi dolgainkról gondolkodni, akkor ezek is kitörlik a elég törékeny álomemlékeket. Tehát általában az segíti az álmokra való emlékezést, hogyha sikerül rám fázisból ébrednünk, amikor felébredtünk, akkor ott maradunk fekve nyugodtan az ágyba csukott szemmel, és megpróbáljuk felidézni az álmokat, és nem kezdünk el gondolkodni azon, hogy mi egyebet kell csinálnunk aznap.
Hogyan folytatódik a kutatás sorozatuk? Merre tovább?
Ami egy nagyon nagy kihívást jelent az alváskutatók számára, az tulajdonképpen az adatgyűjtés. Rengeteg időt vesz igénybe, egy laboratóriumi alvásvizsgálat, és a járvány alatt még inkább megtapasztaltuk azt, hogy mennyire nehezen kivitelezhetők például egy ilyen speciális időszakban az alvás vizsgálatok. Úgyhogy a jövő azt gondolom az, hogy az alvás laboratóriumok kitelekülnek a személyek otthonába, ezt így kell elképzelni, hogy hordozható alvási EEG vagy tevékenységmérésre alkalmas eszközöket kezdünk el használni, és így természetes környezetben tulajdonképpen a laboratóriumokon kívül is tudunk majd sokkal több adatot gyűjteni arról, hogy az emberek hogyan alszanak. Ez gondolom, hogy ez lesz a jövő.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.